szeretünk, hogy a 357-es éneket énekeljük kezdőnek. Szentlélek nevében. Szentpéntekeken tiszteltünkön a kettes számú liturgiát énekeljük, melyet énekeskönyvünk 46. oldalán találunk.
Az Úr igéje igaz, és minden cselekedete megbízható. Igéjével alkotta az Úr a mennyet, és szája leheletével minden seregét. Legyen Uram a te kegyelmed rajtuk, hiszen benned bízunk. Jézus Krisztus az Isten dicsőségének visszatükröződése és az ő személyének képmása, aki hatalmas szavával fenntartja a mindenséget. Az Úr Jézus Krisztus kegyelme legyen mindnyájatokkal, testvéreim. Isten szín előtt gondoljunk méltatlanságukra, és valljuk meg bűneinket. Uram Istenem, vallom, hogy sokszor és sokféleképpen vétkeztem parancsolataid ellen. Mégis hozzád menekülök, mert nagy a te irgalmad. Töröld el vétkemet, és teremts bennem új szívet az Úr Jézus Krisztusért. Amen.
Testvéreim, Isten abban mutatta meg irántunk az ő szeretetét, hogy alkalmassá tett bennünket arra, hogy a szentek örökségében, a világosságban részesüljünk. Ő szabadított meg minket a sötétség hatalmából, és ő vitt át minket szeretett fiának országába, akiben van megváltásunk és bűneink bocsánata. Amen.
Istenünk, emberi gyengeségünk miatt nem tudunk megállni a kísértésekben. Adj nekünk test és lelkerőt, hogy mindaz, ami bűneink miatt gyötör minket, legyőzzük a te segítségeddel, az Úr Jézus Krisztus által, aki veled és a Szentlélekkel él és uralkodik, örökkön örökké. Amen. Most pedig hallgassa meg a gyülekezet a mai vasárnapra kiírt igét, ami megtalálható a Pál levele a rómaiakhoz írt 13. versben, 8-tól a 10. ír következőképpen. Senkinek se tartozatok semmivel, csak azzal, hogy egymást szeressétek. Mert aki a másikat szereti, betöltötte a törvényt. Mert azt, hogy ne paráználkodj, ne őj, ne lopj, ne kívánd és minden mást, parancsolatot, az az ige foglalj össze. Szeresd vele fele barátodat, mint magadat. A szeretet nem tesz rosszat a fele barátnak. A szeretet tehát a törvény betöltése. Most pedig magasztaljuk tovább a Szent Háromság egyik az Isten. Mondjuk el az apostoli hitvallást.
Hiszek egy Istenben, mindenható atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi úrunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették, alászállt a bokrokra, harmadnapon föltámadta a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jövőjén, onnan jön elítélni élőket és halottakat. Hiszek Szentlélekben, hiszem az egyetem és a leszentett házat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet.
Isten tisztelt minket a 372-es énekkel folytassuk. Hallgassátok meg, testvéreim, a mai vasárnapra kijelölt igét, melyet megírva találunk a Kolossiakhoz írt levélben, annak is az első részében, a 15. verstől a 20. versig, a következőképpen. Isten igéjét olvasom a Kolossiakhoz írt levélből, az első részből, a 15. verstől a 20. versig. Ő a láthatatlan Isten képe, az elsőszülött minden teremtmény közül. Mert benne teremtetett minden, a mennyen és a földön, a láthatók és a láthatatlanok, akár trónusok, akár uralmak, akár fejedelemségek, akár hatalmasságok, minden általa is ránézve teremtetett. Ő előbb volt mindennél, és minden ő benne áll fenn. Ő a feje a testnek, az egyháznak is, ő a kezdet, az első szülött a halottak közül, hogy minden tekintetben ő legyen az első. Mert tetszett az egész teljességnek, hogy benne lakjék, és hogy általa békéltesse meg önmagával mindent, a földön és a mennyben, úgy, hogy békességet szerzett a keresztfán kiontott vére által. Amen. Egy személyes névmással kezdődik ez az ige szakasz. Úgy kezdődik, hogy ő. És ez a betű 6-szor fordul elő ebben a szakaszban. Pál apostol nem nevezi nevén, hogy kiről van szó, de azt hiszem, hogy azok, akik Isten közelében forgolódnak, egészen biztosan tudják, hogy kiről van szó, kit akar ez az ő. De mégis fontosnak látom azt, hogy meghatározzuk, megfogalmazzuk, kiről is van szó valójában. Mert hogy Istenről nagyon sokféleképpen tudunk gondolkodni, akár úgy, hogy nem ismertük meg őt, akár úgy, hogy ismerjük azt, akiről itt szó van, de valami az életünket összezavarja, és a gondolatunkat, a világos látásunkat is. Tehát meg kellene ismerni. Miről lehet megismerni őt? Azt mondja az ige, hogy ő a láthatatlan Isten képe. És hát az embernek elég nehéz ezen a gondolaton elindulnia egy megismerés felé, hiszen valakit a láthatatlan jelzőről megismerni az embernek lehetetlen. Amikor én Pesten kezdtem a munkás éveimet, és felhívtam valakit, hogy szeretnék nála dolgozni, és ő nyitott volt felém, mondta, hogy találkozzunk, a Boráros téren találkoztunk, és az volt az ismertető jele, hogy egy újságot tart a kezében. Látható jele volt annak, hogy miről fogom felismerni ezt az embert. És amikor mentem a Boráros téren, akkor ott a járdán megbeszélt helyen tényleg ott állt egy férfi, újság volt a kezében, és bátran mentem oda hozzá, és mondhattam azt, hogy én hívtam fel magát telefonon, és elkezdődött a beszélgetés, az ismerkedés. De hogyha itten megpróbáljuk őt felismerni arról, ami nem látható, akkor lehet, hogy ez az emberi gondolat bukfencet fog kapni, és kitörje a nyakát, mert az ember láthatóban tájékozódik elsősorban. A láthatatlan Isten képét ő rajta lehet felismerni. Igen, de Pál nem írta ide a nevet, vagyis úgy gondolt, hogy akiről beszél, azt a kolossébeli gyülekezet ismeri. Viszont nem biztos, hogy azért, mert egyszer megismerte, ismeri arra a napra nézve is, amit éppen az életében él, azokra a gondokra nézve is, amik az életét most meghatározzák. És nagyon fontos, hogy ismerjem ezekre nézve őt. Nemrégen a Kossuth Rádióban hallottam, hogy a Kossuth Rádió zenei főszerkesztője, egy 54 vagy 57 éves hölgy, nevére nem emlékszek már, meghalt, és egy megemlékezést, egy pár perces megemlékezést adtak le a műsorban róla. Nagyon sok mindent elmondtak róla, hogy ő 21 nyelven tudott énekelni, többféle hangszeren játszani, és úgy beszéltek róla, mintha nekem a közel ismerősöm lenne.
Pedig én nem is tudtam addig arról a nőről. Pedig rendszeresen hallgatom a Kossuth Rádiót, nem tudok arról a nőről. Most tudok róla néhány dolgot. Tudom azt, hogy mivel telt az élete, hogy milyen munkája volt, mennyit tanult, milyen érdemei, kiválóságai voltak, mint embernek, de igazából nem ismerem őt. És sokkal személyesebb, sokkal komolyabb megismerése van szükség. Ezért fontos tisztázni, hogy ki is a láthatatlan Istennek a képe. Egyáltalán, hogy Istennek a képe ismerős a számomra. Én, ahogy forgolódok a világban, élem az életemet, találkozok emberekkel, azt látom, hogy az emberek életében legtöbbször, vagy majdnem mindenkinek az életében eljön az a pont, amikor egy bizonyos fajta Istenről, vagy az Istenről képet alkot önmagában. Elég sokféle gondolat van, csak hát kérdés az, hogy ez a kép, ami az emberekben él, ez a valóságos Istenről kialakult kép ebben. Néha nagyon torszülött istenképeket lehet hallani az emberektől. És nem akarom felróni ezt senkinek. Hiszen amikor én sem ismertem az Istent, én sem ismertem az Isten, a láthatatlan Isten képének mását, akkor én magam is, ha Istent a számra vettem, vagy gondolkodtam róla, én magam is tévedésben voltam. De mégis azért felsorolnák néhány jellemző véleményt, hogy az Istenről képet alkotnak az emberek, alkotó magunkban. Például valaki sokat szenved, mert esetleg beteg, vagy valami nyomorúság van az életében, és azt gondolja, hogy így levezekli mindazokat a bűneit, amiket felhalmozott életében. És hogy az ember így az Isten elé állhat majd. Vagy a halálával megváltja magát. Ezt egy volt kolléganőmtől, egy Jehova tanútól hallottam, aki a volt férjéről, aki alkoholizmusban meghalt, arról gondolkodott így, hogy az én volt férjem, egyébként elváltak, az én volt férjem az ő halálával megváltotta magát, és Istennél neki helye van a paradicsomban. Aztán Isten mindenkinek megbocsát. Van egy ilyen istenkép is az emberekben, hogy Istennek meg kell bocsátani minden embernek, minden ember bűnét, mert ő a szeretet Istene. Van egy ilyen, hogy jó Istenke, aki engem megsegít. Hát, amikor ezt szoktam hallani az emberektől, hogy az Istenke, meg a jó Isten, akkor így végigfut rajtam az, hogy nem tudjuk, hogy kivel is állunk szemben igazán. Hogy az életünket, az életemet tartja a kezében az, akit így becézgetek, akit így megfosztok attól a helytől, attól a méltóságtól, ami egyébként őt illeti, és egyedül csak őt. Van, aki a kegyetlen Istenről gondolkozik, hogyha Istenről gondol is bármit, aki a jókat elveszi, a gonoszokat pedig itt hagyja. Van, aki az igazságtalan Istenről, aki mindig a szegényeket bántja, és azért káromolják is ezt az Istent. És van, aki azt az Istent emlegeti, aki elvette azt tőle, aki neki a legdrágább volt. Gyermeket, feleséget, férjet, szülőket. Elvette azt, aki neki a legdrágább volt. Ezért haragszik rá. Nagyon fontos, hogy érezzük, hogy mindezek mögött egy olyan lelkület húzódik, egy olyan lelkület táplálja ezt, ami ellenáll az Istennek, az Isten igazságának. Hiszen gyakorlatilag lealacsonyítjuk még magunk alá is így az Istent. Lekicsinyeljük őt. Gyakorlatilag ez egy nagyon hamis torz Istenkép. És a vége ennek az, hogy én vagyok az Isten, mert én haragudhatom az Istenre, én vádolhatom őt, hogy miért úgy cselekedett, ahogy cselekedett, hogy én majd elrendezem az életemet, hiszen olyan Istenről is gondolkodunk, aki megteremtett, itt vagyok, mert ő megteremtett, de most úgy élem az életemet, ahogyan nekem tetszik, mert nem látom őt, nem tapasztalom őt. Úgy gondoljuk, hogy mi vagyunk az Isten. Ezeket az Isten képeket az életünk tapasztalatai, a környezetünk, amit azt táplál a számunkra, és körülményeink táplálnak. De hát ki is ő, akiről itt az igében van szó, hogy ő a láthatatlan Isten képe. Hogyha meg akarom ismerni ezt az Istent, akkor mindezzel a gondolkozással, ezekkel a gondolatokkal szakítanom kell. Valahol itt kezdődik el az út az Isten felé, és szakítok azzal, ami csak belőlem fakad, és elkezdek nyitni. Befogadóvá válok, beengedővé, és erre szükség van, egy ehhez szükség van alázatra. Hogy mindaz, amit az Istenről hallok, mindazok a mérföldkövek, amik az életemben fordulópontokat jelentenek, azokban akarjam keresni az Istent, akarjam meglátni őt, hogy ő mit cselekedett ebben, ő mivé fogja ezt kimunkálni. És ezek a mérföldkövek olyanok, mint a levert szövegek azon az úton, amin járok, az út szélén. Mutatják azt az utat, hogy merre haladtam, merre jártam, mi van mögöttem, és Isten az, aki mindig lever elém egy ilyen mérföldkövet, egy ilyen szöveget, hogy merre kell haladnom az ő megismerésében. De elengedhetetlen az, hogy befogadó legyek erre, nyitott legyek. Nem kerülhetem meg azt a törvényszerűséget, amit az Isten az ő megismerésében nyújtott nekünk. Adta a Szentírást, az önmagáról szóló kijelentést, és adta azokat az embereket, akik hisznek az ő nevében. Ezeket az embereket kell befogadni. A Szentírást kell elfogadni csinór mértéknek. Csak ezen az úton fogom megismerni őt. Az, hogy befogadó legyek, hogy engedjek az engemért hatásoknak, az engemért új ismeretnek, és mindannak, ami az érzelemémet, az akaratvilágomat, a lelkivilágomat formálja, és ebben vágyakozzak az Isten megismerésére, alázatra van szükségem. Mikor Jézus a Názaretben, a templomban felolvas a könyvtekercsből, akkor Ézsaiás könyvéből olvas fel egy részletet. És azt olvassa, hogy elküldött engem az Úr, hogy evangéliumot hirdessek az alázatosoknak. És ez nagyon, nagyon fontos az Isten megismerésében, hogy engedjek az Istennek. Hogy mindezek a torz szülött képek, Isten képek kitisztulhassanak az életemből. Azt írja ebben az ige szakaszban Pál, hogy a láthatatlan Isten képe elsőszülött minden teremtmény közül. Nem testi születés értelmében elsőszülött. És ez nagyon fontos. Amikor Mózes első könyvében azt olvassuk, hogy kezdetben az Isten teremtette a mennyet és a földet, akkor nem azt olvassuk, hogy kezdetben az Isten teremtett valakit, aki aztán tovább végezte a teremtésnek a munkáját. Tehát az, hogy első szülött minden teremtmény közül, az nem azt jelenti, hogy test szerint született valaki az Istentől legelőször, és aztán aztán a továbbiakban, amikor olvassuk, hogy mert benne teremtetett minden a mennyen és földön, akkor ez az első szülött végezte volna el a teremtés munkáját, hiszen a teremtés történet nem erről tesz bizonyságot. Ez azt jelenti, hogy első szülöttségi joggal bír. Nagyon fontos ez a gondolat, hogy az Isten első szülöttje abban az értelemben, hogy az atyának minden gazdagságával, az atya nevében, az atya teljhatalmával éli az életét, éli a teremtő munkáját, végzi a teremtő munkáját. Első szülöttségi joga ebben mutatkozik meg. Ebben látszódik, hogy ő valóban egy az atyával. Mert benne teremtetett minden a mennyen és a földön, láthatók és láthatatlanok, akár trónusok, akár uralmak, akár fejedelemségek, akár hatalmasságok, minden általa is ránézve teremtetett. Minden ő benne teremtetett. Az, hogy első szülöttségi joga van, hogy első szülött, ez feltételezi azt, hogy itt egy családról van szó. Kell egy atya, aki gyakorolja azt a jogot, hogy az első szülöttségi jogot valakinek adja. És kell egy fiú, vagy kellenek fiak, akik közül valaki élhet ezzel a joggal. Tehát kellenek testvérek, akik Jézus mellett ott vannak. A Róma 8.29-ben azt olvassuk, hogy ő legyen az elsőszülött sok testvér között. Itt van a családnak a szerkezete. Van az atya, van a fiú, az elsőszülöttségi joggal, és vannak a testvérek, akik mi vagyunk, akik hiszünk az ő nevében. És az, hogy minden teremény közül az elsőszülött, itt is bukik az evolúció elmélet. Ittszés Istvántól hallottam egy igehirdetésben azt, hogy egy evolúció tan kutató, egy tudós ember mondta azt, hogy teljes képtelenség, hogy a semmiből élő szervezetek alakuljanak ki. De mivel más megoldást nem tudok elképzelni, ezért én mégis ezt hiszem. És hát Ittszés István bácsi teljesen kiakadt ezen, és mondta, hogy ez lelki öngyilkosság így gondolkozni. Hogy az Istenről csak azt, hogy az életről csak azt hinni el, amit el tudok képzelni. Hogyha így gondolkozik az Istenről, amit csak el tudok képzelni, akkor mindezek, amik itt fel vannak sorolva, hogy ő benne menny teremtetett, ő benne föld teremtetett, hogy a földön láthatók trónusok, uralmak, fejedelemségek teremtettek, akkor ez nem igaz. Ha csak abban tájékozódok az Isten felől, hogy mit el tudok képzelni, akkor nincs Istenem. Szükséges az, hogy hittel kapcsolódjuk az Istenhez. Akik keresik az Istent, azoknak hinniük kell, hogy ő van. Enélkül okafagyottá válik az egész keresés. Szükséges, hogy azokat a dolgokat is befogadjam, beengedjem az életembe, amik számomra elképzelhetetlenek. Elképzelhetetlen egyébként az embernek az, hogy van mennyei világ. Amikor képzelődünk róla, akkor sokszor a reménységünket, meg sokszor a hamis reménységünket vetjük bele, hogy majd a mennyben találkozok azzal, akit egyébként itt a földön nem szerettem eléggé, de már nem is volt időm szeretni, mert eltávozott közülünk. Majd ott találkozom vele. Itt van a látható világ, ebbe vagyunk vele helyezve, Isten itt a földi életre adott nekünk időt, és a földi életünkben adott időt arra, hogy szeressük egymást, és hogy megismerjük Istennek az elképzelhetetlen, a láthatatlan dolgait. Isten teremtett mennyet és földet, tehát láthatatlan és látható világot, a látható világ a földi életet, a láthatatlan világot a mennyei életet, és hogyha ezek is, ezek a igazságok is nem működnek a mindennapjainkban, a mindennapos dolgainkban, akkor megint kezd kialakulni egy torz istenkép. És ezeknek a megteremtésével rendezte be azt az életet, ami őt dicsőíti. Berendezett egy életet, mint jó gazda, aki átgondolta, hogy mihez ért, milyenek a viszonyok, mennyi tőkéje van a vállalkozásához, és mi jövedelmező, mivel kellene foglalkozni. És elkezdte a munkát. Isten is átgondolta, hogy mihez ért. És egy kicsit emberi keretek közé szorítom Isten, de talán így jobban értjük, hogy Isten mihez ért. És Isten mondja, hogy mindenhez életet akarok teremteni. Én vagyok az élet forrása. Átgondolta Isten, hogy milyenek a viszonyok. És azt mondta, hogy én fogom megteremteni a viszonyokat az élethez. Isten átgondolta, hogy mennyire a tőke, miből telik ez a munka. És Isten azt mondja, hogy minden az enyém. Isten átgondolta, hogy mi jövedelmez, minek van értelme, mi az értelmes élet. És azt mondja, hogy ha a teremtett világ hirdetheti dicsőségemet. És ezekben egy nagyon fontos cél fogalmazódik meg az ember számára, hogy az élet az Istennel való élet. És ami nélküle telik, az hiába való, mint ahogy énekeltük most az előbb. Hogy az embernek a szeme a múlandóakra néz, folyton folyvást. És örökké ezzel van elfoglalva, hogy miből, meg hogyan, meg mi lesz, hogyha nem sikerül, nem jön össze, nem tudok teljesíteni. És az embernek a léte ebbe a kényszerűségbe van bele nyomorgatva, ebben szenved, miközben az Isten minden körülményt megteremtett az élethez, és a célt is megfogalmazza, hogy az én dicsőségemre éljetek. Isten azt mondja, hogy akkor teremtek mennyei és földi, látható és láthatatlan világot, ahol lesznek trónok, uralmak, fejedelmek, hatalmasságok, azért, hogy ezeket a világokat én fenntartsam, hogy rend legyen benne, mert én a rendistene vagyok. És ezeket én önmagamért teremtem, és mindaz, ami benne fogantatik, ami benne az én képemre teremtetett, az engem fog dicsőíteni. És ennek a teremtett világnak Isten saját maga szabja meg a lelki és fizikai törvényszerűségeit. A Bibliában olvasunk arról, hogy Ábrahám szeretett volna, ugye Ábrahám ősatyánk szeretett volna gyermeket, és nem hitt az Istennek. Volt benne egy istenkép, hogy igen, az Isten működik, és eddig is ő vezetett engem, itt vagyok ezen a földön, csak hát nincs gyermekem, nincs, akinek adjam az elsőszülöttségi jogot, nem tudok rendelkezni ezzel, nem tudom a vagyonomat, a nevemet senkinek sem továbbadni. Így gondoskodott egy utódról, test szerint, tehát a saját indulata szerint, és Hágár szolgáló nőjétől született Izmael. Aztán Isten 13 éven keresztül hallgatott, nem szólt Ábrahámhoz, mire aztán végül megszólalt és megígérte neki, hogy születni fog a lélek szerint, az Isten ígérete szerint olyan utód, aki majd bírni fog az elsőszülöttségi joggal. És Ábrahám ezután a hosszú hallgatás után kész szívvel állt az Isten előtt, mert hitt az Istennek, és az Isten ezért igaznak fogadta el őt. És nagyon fontos látni ennek az eseménynek a következményeit a mai napokban. Hogy kik azok, akik Izmaelnek a örökösei. Mert ugye a palesztinok, az arab világ. És kik azok, akik Izsáknak az örökösei. A zsidók. És láthatjuk a mai napokban is azt, hogy mekkora következménye volt, mikor a zsidók és a palesztinok szüntelen egymásnak feszülnek és harcolnak egymással, és nem bírnak kiegyezni, nem bírnak békére jutni. És mind a kettő meg van győződve az igazáról. És ember nincsen, aki kibokozná, hogy mi ott a helyzet. Nincsen olyan békekövet, akit akár Amerika, akár Európa, vagy bármilyen hatalom oda küldene, és tudná rendezni azt a problémát, ami ott kialakult. Mert az a probléma ott azon a ponton alakult ki, Ábrahám szívében, aki nem hitt el, nem várta meg az Isten ígéretét, saját maga cselekedett, de aztán az Isten kegyelmében gazdag lévén gondoskodott lélek szerinti utódról. Vagy Ádám és Éva is egy olyan ilyen példa. Ádám nem figyelt oda Istenre, bűnbe esett, és ennek a következménye a halál. Azóta van halál. És azóta fejeződik be minden ember élete a halállal. És azóta határozza meg az életünket, a mindennapjainkat, a fájdalom, a betegség, a nyomorúság. És keressük a boldogságot azokban a múlandóakban, amikről énekeltünk, amikre rátapad a szemünk. A múlandó boldogságot. Miközben az Isten ebből a helyzetből, ebből az állapotból, ebből a csapdából akar bennünket kiemelni. Ismered-e ezt az Istent? Aki meghatározza a te életednek a lelki és fizikai törvényszerűségeit. Aki a te földi életed idejében a mennyben készít számodra lakóhelyet. Van, hogy vallást teszünk Jézusról, vallást teszünk Istenről, hogy ismerjük őt, hogy hozzátartozunk, az övé vagyunk, és aztán eltelik egy fél nap, egy nap, és jön az Isten káromlás, az Isten tagadó élet. Amikor valami miatt, példaként mondom, hogy valami miatt aggodalmaskodunk. Pedig valójában az a lelki törvényszerűség lép ilyenkor életbe, hogy elszakadok az Istentől, hiszen az aggodalmaskodásommal azt fejezem ki, hogy nem bízok benne. Vagy amikor haragszok valakire, elszakadok megint az Istentől, hiszen az Isten azt mondja, ha én haragszok valakire, akkor az az én csontjaimat fogja megemészteni. Miközben az Isten meg az életet akarná munkálni bennem. Nem az, hogy megemésztődjek. Ez is egy lelki törvényszerűség. Vagy amikor azt mondja Isten, hogy a gyarapodást nem lehet erőltetni, mert az én áldásom gazdagít meg téged. És az ember két munkahelyen teljesít, meg mindenféle módokat és lehetőségeket keres és talál magának, hogy boldoguljon. És a végén azt gondolja, hogy ő gondoskodik magáról. És lehet, hogy előtte tett vallást arról, hogy ő Istenhez tartozik. Pedig már egy lelki törvényszerűség munkálkodik az életében, és kezd elszakadni tőle. Isten az, aki a lelki törvényszerűséget felállítja mi számunkra. Amikor azt mondja, hogy boldogok, akik sírnak, mert ők megvigasztaltatnak. Amikor Isten egy olyan lelki munkát végez el az ő gyermeke életében, hogy boldog lehet az, aki sír. Hát ez az emberi gondolatmenet számára megint egy olyan bukfenc, ami nyaktöréssel jár. Mert az ember azt mondja, hogy akkor vagyok boldog, ha nevetek, ha öröm van az életemben. Isten meg azt mondja, hogy azért vagy boldog, mert most őszintén álltál előttem a te bűnöddel, és meg tudtalak tisztítani, és mehetsz tovább. Boldog vagy, mert megismertél engem még inkább. Gazdagabb lettél én bennem. És meg tudsz másokat is vigasztalni azzal a vigasztalással, amivel én is vigasztalattalak téged. Ezek a lelki törvényszerűségek működnek-e? Ismerjük-e így az Istent? És mondhatom azt, hogy hozzátartozom, ha ez nem működik, Isten ellenségeként élek. Isten gyermek vagyok, teológiailag, és az ő szeretete szerint, mert megváltottja vagyok, ha elfogadtam a megváltást. De dolgozhatok az ő ellenére, akadályozhatom őt. Lehetek az ilyen atyám ellensége. Hiszen itt az igében az van, hogy ő a feje az egyháznak. Ő a feje a testnek. Amikor még Pesten dolgoztam, és építettünk házakat, és mentem a két vödörrel, amiből beton volt, és át kellett volna lépnem egy zsinort, a két teli vödör betonnal, nem volt annyi energia, hogy fölemeljem annyira a lábomat, hogy ne akadjon bele a lábom, de test súlypontom már előrébb volt, mint hogy ki tudtam volna magam egyensúlyozni, és a lábomat szerettem volna előrébb tenni, de a zsinór miatt nem tudtam. A lábom nem engedelmeskedett a fejnek. A fej mondta, hogy lépjél, lépjél, mert el fogsz esni, orra fogsz esni, ki fog borulni a két vödör beton, de a láb nem bírt lépni. Kicsit sántít a példa, mert akart engedelmeskedni, de nem bírt. Nem bírt engedelmeskedni, mert meg volt kötözve, hogy a képhez ragaszkodjak. És ugyanígy vagyunk mi is, hogy megkötözöttségeink miatt nem mindig tudunk engedelmeskedni a fejnek, aki vezérelné az életünket. És ahhoz, hogy a megkötözöttségemből megszabaduljak, ahhoz arra van szükségem, hogy az az Isten elé álljak, aki valóban Isten, és nem az én elképzelésem, aki mennyei világot teremtett az én számomra. A 19. verstől olvasom az igét. Mert tetszett az egész teljességnek, hogy benne lakjék, és hogy általa békéltesse meg önmagával mindent, a földön és a mennyben, úgy, hogy békességet szerzett a keresztfán kiontott vére által. Tetszett az atyának, hogy az egész teljessége ő benne jelenjen meg, és itt ki kell most már mondanom, hogy kiről van szó, ki ez az ő. Ki az, akiről a károli fordítás úgy beszél, hogy aki. És hát Jézusról van szó. Jézus az Istennek a egy szülöttje. Jézusban lehetek Istennek a gyermekévé, Jézus által lett Isten fiúságom. És Jézus által lehet békességem. Azt mondja, hogy békességet szerzett a keresztfán kiontott vére által. De olyan jó, hogyha letisztul az Isten képünk, és nem csak arra gondolunk, hogy igen, a konfirmációs órák alatt én hallottam arról, hogy Jézus kiontotta az én vérem, kiontotta az ő vérét, értem, hogy bűnbocsánatot szerezzen nekem, és aztán mehetünk tovább. Olyan jó, hogyha ez nem csak egy ismeret, hanem abban a békességben, amit akkor szerzett ott a keresztfán, abban élhetek. Mert az lesz valóság, az Isten igazsága az én életemben. Lehet az Isten igazsága az is, hogy Jézus vérét ontotta, értem a kereszten, de azzal én nem élek. És lehet az is, hogy az a békesség, amit ő szerzett nekem, az teljesedik ki az életemben. Nem olyan régen voltunk Nyíregyházán kontraszt kiállításon néhányan a gyülekezetből, és ott bemutatták kis filmekben és kis szöveges plakátokon az emberi létnek bizonyos szempontokból megvilágított nyomorúságait, a szenvedélybetegség, a családnak a tönkremenetele, amikor egy elvált család alakul ki, amikor az elváláshoz eljutnak a felek, és hogy ennek a gyerekek megisszák a levét. A korai szex, meg az abortusz, bemutatták kisfilmben azt, amikor a gyermeket, a beavatkozást végző orvos darabokra szaggatja az eszközzel. Bemutatták azt, hogy ennek a gyermeknek mindene ki van fejlődve, mindezőtt újja, az orra, a feje, szemei, és az eszközzel leszakítják a fejét, kiszakítják a lábát. Ez az abortusz. És a végén megpróbáltál bemutatni egy kis filmben azt, hogy Isten nem ezt az életet szánja az embernek, hanem szeretné azt, hogyha az ő képére formálódnánk az életünk folyamán. Egy kis film volt a végén, biztos a gyülekezetből már sokan látták, hogy hallottak róla, megpróbálom néhány szóban elmondani, hogy van egy híd, ami emelhető híd, azon vonat szokott áthaladni, alatta pedig hajók. Amikor hajó halad át, akkor hidat fel kell emelni, amikor a vonat, akkor le kell engedni. És egy hiba miatt ezt a hidat nem engedték még le időben, de a vonat már érkezik. És a hídkezőnek a fia, egy kisfiú látja ezt a problémát, és odaszalad a hídnak a közvetlen közelében lévő berendezéshez, és megnyomja a gombot, de miközben megnyomja a gombot, beesik ebbe az aknába, és a híd elkezd, hogy megnyomná a gombot, miközben szeretné ezt cselekedni, beesik az aknába, látja már a apa is a gyermeket, hogy beesett oda a aknába, és látja a vonatot jönni, és nincsen annyi ideje, hogy kiemelje a gyermekét abból az aknából, mert a vonat ki fog siklani, emberek százai halhatnak meg a vonaton, és ő onnan a kezelő fülkéből megnyomja a gombot, és ráengedi a fiára a hidat. Embereket mentett meg így, a saját fia vére árán. Isten is ezt cselekedte azért, hogy mi nekünk békességet szerezzen. Az ő fia vére árán lehet nekünk békességünk. És én remélem, hogy ezt a békességet megtapasztalva lesz erőm, és lesz a testvéreknek ereje azokban a próbákban és kísértésekben Istenbe kapaszkodni, amikor eltávolodhatnánk tőle. Amen. Imádkozzunk. Atyám, én köszönöm neked, hogy amikor te teremtettél világot, és alkottál mindenféle lelki törvényt és fizikai törvényeket, hogy ez a világ működjön, akkor számoltál azzal, hogy olyan embereket olyan ember teremtsél, aki a te képmásod itt a Földön. És áldalak azért, mert elküldted a mennyből azt a csodálatos képmást, aki itt a Földön bemutatott téged, Jézust. Áldalak, hogy van lehetőségünk hitáltal megismerni őt, és kiszakadnunk ennek az életnek a hitetlen, bizalmatlan, félelemmel teli nyomorúságából. És hogy mindannyiunk számára azt a személyes üzenetet akarod átadni, ami által békességünk lehet. Azokban a terhekben is, terhek alatt is, próbában, kísértésekben is, amik még tőled is képesek elszakítani. Áldalak, Uram, a te hatalmadért, mert te mégsem engedsz el bennünket magadtól. Legyen ezért áldott a te szent neved. Ámen. Testvéreknek, hogy következő vasárnap Isten tiszteletünket megtartjuk. Úrvacsorás Isten tisztelet lesz, reménység szerint. És Görögszálláson lakó, Belegrádon lakó testvéreknek hirdetem, hogy Görögszállási közösségi házban 15 órakor lesz Isten tisztelet. Tehát a következő Isten tiszteletre nem utazunk be. Tehát még egyszer mondom, 15 órakor a közösségi házban. Hirdetem, hogy asszonykör lesz hétfőn 17 órakor, csütörtökön 17 óra 30-kor bibliaóra. Szeretettel várjuk a testvéreket közösség megélésére. Férfi hét kezdődik mai napon. Gyülekezetünkből fognak menni férfiak erre a hétre. Kérem, hogy a szolgálókat is, és a résztvevőket is gyülekezet hordozz imádságban. A február 6-ával kezdődő női hét, erre nem tudom, hogy van-e hely, vagy nincs, de ha be is tehet, akkor is várólistára lehet jelentkezni. Ifjúsági hétvége lesz február 11-től 13-áig. Balázs, nálad lehet jelentkezni. Tehát Marcsia Balázsnál lehet jelentkezni erre a hétvégére. Ennek a költsége 8000 forint. 8000 forint és úti költség. Ami körülbelül 2000 forint. És lesz 18 éven felülieknek ifjúsági hétvége Pilis Csabán március 4-től 6-áig. Illetve február 13-án kezdődik egy férfi hét, bár betelt, de valószínűleg várólistára lehet jelentkezni. A testvére figyelmébe ajánlom a imádság listát, és kérem, hogy vegyék az imádságok közé Misi bácsit is. Éjszaka rosszul lett, és kórházba került, de már jobban van. Ezért szolgáltam most én az Isten tiszteleten. Tehát annyit tudok róla, hogy most a kardiológiai osztályon van, és már jobban van, mint amikor beszállították. A drezdai utazással kapcsolatban szükség lenne a jelentkezőknek a posta címére, telefonszámára, e-mail címére, útlevél számára, születési helyére, idejére, és arra, hogy családi vagy tömegszálláson szeretnének megszállni, illetve hogyha valakivel együtt utazik, mondjuk férj és feleség, akkor kivel szeretne megszállni, hogy csak vele, vagy még mások is elférnek ottan. Tehát akik jelentkeztek erre az utazásra, azoknak ezeket az adatokat valahogyan el kellene juttatni hozzánk, és február 11-ig le kell adni ezeket az adatokat. Más nem tudok hirdetni. Legyen a dicsőség az Atyáé, ahogyan volt kezdetben, úgy legyen most és mindenkor, mindörökké. Amen. Isten tiszteletünket folytassuk a 381-es ének első verszakával.
Uram, kérlek, hogy taníts, nevelj engem úgy, hogy tudjam szeretni embertársaimat, testvéreimet, fele barátaimat, és hogy őszintén, tiszta szívvel ki is tudjam nekik ezt mutatni. Kérlek, légy a lelkészünkkel is, hogy ebben a nehéz helyzetben könnyíts a fájdalmán, hogy minél előbb itthon lehessen, és velünk együtt Isten tiszteleten lehessen. Amen.
Atyám,
a te mennyedben, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, hatalom és
szentség mindörökké. Istennek népe, legyétek az Úr áldását. Ó Isten, gazdagságának, bölcsességének és ismeretének mélysége! Milyen megfoghatatlanok az ő ítéletei, és milyen kikutathatatlanok az ő útjai. Ugyan ki értette meg az Úr szándékát, vagy ki lett az ő tanácsadójával? Vagy ki előlegezett neki, hogy vissza kellene fizetnie? Bizony tőle, általa és érte van minden, ővé a dicsőség mindörökké. Amen.